Kegyelem nektek is, békesség Istentől, mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves egybegyűlt, és a neten is egybegyűlt gyülekezet, énekeljük Isten dicsőségére a 8. Zsoltár első versét. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk!
Felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mert csodálatos a Te neved végül. Nagy dicsőséged ez egész földre, kiterjed és felhat az egekre.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon érdekes érzés most ez a mai napi istentisztelet. Mindig attól rettegtünk, hogy mit fog hozni a jövő, amikor majd már lesz internetes istentisztelet, és senki nem fog eljönni a templomba. Most megelőzött minket ez a vírus, és megtette azt, hogy a jövő előre szaladjon. Úgyhogy most, akik otthonról nézik az istentiszteletet, és csatlakoztak hozzánk, azokat is szeretettel köszöntöm. Aki pedig itt van, mert nem kapta meg az értesítést, azt is. Ezen a bizonyos hirdető lapon van egy pár hirdetés, most csak azt olvasom fel, ami nagyon fontos. A koronavírus helyzet és a kormány intézkedések miatt a vasárnapi istentiszteleteket internetes közvetítéssel tartjuk bizonytalan ideig. A hétközi alkalmakat is felfüggesztjük, bibliaórákat, ifiket, mamakört, a csoportok indulását, tánckurzus, keresztkérdések későbbre halasztjuk. Figyeljük a közösségi média híradásait és gyülekezetünk hírforraimait, a honlapot, Facebook csoportot, körleveleket. Akinek családja van, használja ezt az időt a velük való kapcsolat ápolására, és mindenképpen ragadjuk meg ennek a bőti időszaknak a különleges lehetőségét az Úrral való kapcsolatunk ápolására, igeolvasással és imádsággal. Nagyon fontos, járnak is körbe ilyen ima láncok, és csatlakozzunk ezekhez, imádkozzunk szerte a világon szenvedőkért. Egy olyan hirdetést olvasok még föl, ami csak pár szóban van itt a hirdetőlapunkon. Polgár Ági és Szabó Péter üzeni. Kedves gyülekezet testvéreink, személyesen szerettünk volna kiállni elétek, de sajnos a jelenlegi helyzete való tekintettel erre nincs lehetőségünk, ezért pár írott szóban szeretnénk üzenni nektek. Talán már többen tudjátok, már egy ideje elhatároztuk szívünkben, hogy összeházasodunk. Amikor elkezdtük a szervezést, egy tavaszi időpontra esett a választásunk, akkor még nem tudhattuk, milyen akadályok várhatnak ránk. Reménységünk van abban, hogy Isten engedi megtartani május 16-án ezt a szép alkalmat, és szeretnénk, ha ennek a gyülekezet is részese lehetne, és velünk együtt örülhetne ezen a napon. Nem tudjuk még, milyen lehetőségeink lesznek két hónap múlva, de amit tudunk, azt megteszünk, és szeretettel várunk benneteket. Még egyszer tehát május 16-án szombat délután itt a templomban a pontos tudnivalókkal később jelentkezni fogunk. Kérjük, addig is kísérjetek bennünket imával, hordozzátok imádságban a tervezett ünnepet. Isten kegyelmére bízva magunkat, szeretettel Polgár Ági és Szabó Péter. Most pedig egy új énekes könyvi éneket éneklünk, a 16-ost, a mennyben fenn a trónusnál.
Mennyben fenn a trónusnál, hogy Krisztus értem közben jár, nagy főpap égi kezesen, örökre biztos védelem. Markával Isten nevemet, szívébe hívta, és vádol meg bánt bűnöt.
Segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk, az apostolok cselekedetéről írott könyv harmadik részéből, az első 10 versből. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templomban, a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami történt. Hallottuk Isten igéjét, imádságban forduljunk most hozzá. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk a mai napon is, különös utakon, különös helyzetben. De köszönjük a kegyelmedet, hogy akarsz velünk beszélni, most is akarsz üzenni, akarsz minket meggyógyítani, akarod a szükségeinket betölteni, pont azokat, amikre igazán szükségünk van. Olyan sok mindenre ráébreszt ez a mostani helyzet. Olyan furcsa, hogy nem jöhetünk templomba, ez a tanács, de olyan jó, hogy veled mégis találkozhatunk. Köszönjük a találkozás lehetőségét. Arra kérünk, édesatyánk, hogy minden módon használjuk ki, használd ki a mi szívünkben, az egész világnak a szívében ezt a lehetőséget, ami ezzel a furcsa helyzettel jön, a karanténnal, a visszavonulással, a bezártsággal. Hadd zárkozzunk be a csendes szobánkba, és hadd találkozzunk veled. Ez a bőjt, ami most tényleg ilyen keményre sikerül, hadd legyen valódi bőjt olyan szempontból, hogy amikor másokkal nem találkozhatunk, akkor te veled tényleg találkozzunk. Kérjük, Urunk, hogy szent lelkeddel szenteld meg a mai alkalmunkat, szenteld meg a többi csendességünket, a veled való időket, amiket szeretnénk eltölteni. Áldj meg minket szent lelkeddel. Amen. Az ige hirdetésére a 174. dicsérettel készüljünk. A 174. dicséret így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek.
Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent ígéddel, Jézus értelmét ruházd áldott híveidre. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent ígéddel, Jézus értelmét ruházd áldott híveidre.
Az az üzenet, amelyet át szeretnék Isten szent lelke segítségével adni most nektek, megvan írva két helyen is a Biblia két részében. Máté evangélium a 10. részének válogatott verseiből olvasom, illetve a példabeszédek 22. részének 2. verséből. Így szól Isten igéje: találkozik a gazdag ember és a szegény ember, és mindkettőt az Úr alkotta. És a Máté evangéliumából: magához hívta, mármint Jézus, 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ezt mondta Jézus: menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Nem egészen így gondoltam a mai alkalmat. Ez egy olyan ige, amit kaptam, mindezek, amiket hallottatok, amire úgy gondoltam, hogy Isten egy kicsit látásként, vízióként adta nekem is, és a gyülekezetnek is. És most így szeretném elmondani, hát ha mások is meghallják, akik az éterben még keresik az Isten tiszteleteket. Tény, hogy már két gyülekezetben elmondtam, és most vártam, hogy most szemtől szembe kerülök veletek, és majd itt is elmondom, és most hát nem teljesen szemtől szembe, vagy csak néhányatokat látlak, de hiszem, hogy Isten ezzel akar valamit, ezekkel az igékkel. A mai alkalom egy kicsit ennek a felütése lenne. Ez a címe, hogy mid van. Ugye azt mondja Péter és János, hogy aranyom és ezüstöm nincs nékem, de amim van. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. Ez a kérdés, hogy mink van, és hogy adjuk-e, tudjuk-e adni. Három pontja van itt az én kis vázlatomnak, és ez a három pont a találkozások, lehetőség vagy teher. A találkozásokról fogok beszélni. A második pontban mélyebbre megyünk, hogy mit kell adnunk, hogy egyáltalán amikor találkozunk, akkor mit kérnek, és mi a szükséges. A harmadik pontban pedig egy kicsit leltározni kezdünk, hát ezt csak elkezdjük, mert nem fogunk a végére jutni. A leltár és a készülés ezekre a találkozásokra, a gazdagságunknak a számbavétele. Tehát ez lesz a három pont. Találkozások. Lehetőség vagy teher. A találkozások helyzetbe hoznak minket. Én egy introvertált ember vagyok, nagyon féltem a találkozásoktól. Most egészen más, hogy tűnik kívülről, de most is nehezen élem meg sokszor a találkozásokat. Nem vagyok olyan spontán, gyorsan reagáló ember. Zavarba hoznak a találkozások. Itt az ige azt mondja, hogy találkozik a gazdag és a szegény ember, és mindkettőt az Úr szerzi. Úr alkotta. Valószínűleg nem csak a gazdagot és a szegényt, hanem a találkozást is. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fókuszban van most a találkozás. Aki látta ezt a filmet, az a címe, hogy Bakancslista, az az rögtön tud asszociálni. Aki nem lát, annak kedvéért mondom el egy kicsit, hogy találkozik a gazdag és a szegény ember, hát hol találkozik? Hát egy egészségügyi intézményben, egy kórházban. A dolog pikantériája az, hogy a kórház és az egész egészségügyi rendszer a gazdag emberé. A szegény ember pedig csak hát bekerül, mint egy szegény autószerelő, de mind a kettőt az Úr szerzi, és a találkozás is az Úr szerzi, mert a gazdag ember a pénz iránti vágyában még azt is meglépi, hogy nincs olyan, hogy egy embernek egy saját szobája van. Minimum két embernek kell lenni egy szobába. Így kerülnek össze, amikor megmondja, de neki külön szoba kell, akkor megmondják, hogy hát bocsánat, ez felső rendelkezés, amit ő egyébként ő hozott, hogy de hát muszáj, nincsen egy ágyas szoba. És pont egy ilyen fekete úriemberrel kerül, autószerelővel kerül egy szobába, de egy helyzetben is, mert mind a ketten rákosok. A rákkal küzdenek, és a diagnózis mind a kettőjüknek a tüneti kezelések után az, hogy tudják kezelni a tüneteket, de a betegségnek halál lesz a vége, körülbelül egy évük van hátra. Nehezen indul a barátság, de aztán megbarátkoznak egymással, ugye a kórház ez sok mindent elintéz az ember életében, és egy kicsit ilyen barátságot és szövetséget kötnek, hogy ezt az egy évet kihasználják, és segítenek egymásnak, a gazdag segít a szegénynek, és összeadják a bakancslistát, hát mindenki a sajátját, vagy talán nem is tudom, hogy közös lesz. Az a lényeg, hogy tudnak egymás bakancslistás kívánságairól, és együtt elkezdik megélni ezeket, és nagyon, nagyon szép a film, érdemes megnézni. Vannak hívő vonatkozásai is, és minden jó film, ez is arról szól, hogy a változás az lehetséges, mert Isten változtat, és pont a találkozásokkal változtat minket. Hát nézzétek meg a filmet, ezt tudom mondani. No, hát vissza a találkozásokhoz. Bevallom nektek, hogy ahogy mondtam az előbb, hogy én nehezen élem meg, és zavarba vagyok a találkozások sokszor. Így van ez főleg akkor, amikor koldusokkal találkozom, vagy kéregetőkkel. Most már van tapasztalatom és rutinom azzal, hogy hogyan bánjak velük, de még most is a szívem belsejében még mindig átélem ezt a feszültséget. Mit adjak nekik? Azt, amit kérnek. Nagyon sokszor amikor megyek át a városon, vagy megyek egy pályaudvarra, akkor már látom azokon az embereken, akik sündörögnek, hogy na ki az, aki, ugye, amikor veszem a jegyet, akkor oda jön, hogy ott van nálam a pénztárcán, na most van az alkalmas pillanat, és akkor rögtön beindul a védekező reflex is bennem, hogy mit fogok mondani. Hát mit fogok mondani? Nekem van egy ilyen sablon szövegem, nem tudom ki mit talált ki, hogy én 5 gyermekes apuka vagyok, 5 gyermeket tartok el. Már közben érzem, hogy egy kicsit hülye szöveg ez, mert nem azt akar, hogy eltartsam. Ő most csak egy 100 forintost kér, és én nekem miért fáj egy 100 forintost tud adni? Vannak sokféle talán belső, vagy lelki, vagy megteologizált oka is annak. Nem akarom fenntartani a koldusi intézményt, meg ki tudja, hogy mire költi, meg hogy ki áll mögötte, kinek adja, milyen mafiózónak adja, nem tudom. De a fő kérdés az, hogy tényleg mire van szüksége, és amit most kér, nekem azt kell leadnom. És milyen érdekes a szemkontaktus, tehát tudjuk, hogy úgy kell elmenni a aluljáróba is, hogy nem nézek se jobbra, se balra, hanem egyenes tekintettel megyek, és akkor nem állítanak le. Ezt amikor egyszer szerencsém volt Indiába menni, akkor ezt fel is hívták a figyelmemet, hogy figyeljetek, most a sok millió koldus országába megyünk, aki ránéz egy koldusra, az elveszett. Az nem fogja tudni levakarni magáról. Na hát ez a szemkontaktus. Mit kér a koldus, és mire van szüksége? És hát nekem a pénzből eleve nincs sok, de a másik zavarom oka az, hogy nem, ha pénzt adok, nem biztos, hogy azt adom, amit kellene. Hadd hozzak egy bibliai példát még a találkozásokra, egy negatív, és rögtön egy pozitívat is. Mindenki ismeri talán az irgalmas samaritánus történetét, amikor egy ember a Jerikó és Jeruzsálem közötti úton rablók karmába esik, és kifosztják, és hát vérbe fagyva ott hagyják. és arra jönnek a járókelők, és a járókelők között ugye jön egy pap is, és egy lévita is, mind a kettő templomi szolgáló, Isten ember, és elkerülik. Ez a kérdés, hogy miért kerülik el? Hát persze tudjuk, hogy nyilván ez most nagy áldozattal járna, hogy most megállni, lehet, hogy éppen siettek, a szolgálatot el akarták végezni, lehet, hogy éppen azt mondták volna, hogy de hát akkor, ha hozzáérek egy sebesülthöz, vagy egy halotthoz, akkor megfertőztetem magam az ószövetségi törvények szerint, akkor nem tudom elvégezni a szolgálatomat. Hivatkozhatunk Istenre is, hogy miért nem segítünk. Minden esetre ez a végeredmény, hogy a papok elkerülik. Az áldozattal járó találkozást. Ez egyik módja, hogy a találkozással megbirkózunk, elkerüljük. De a samaritánus, aki a megvetett, aki a szám kivetett az akkori Izraelben, ő megáll, és megszégyenítő jó cselekedetet tesz. Most a samaritánus mellett egy másik történet is szeretnék utalni, és ez pedig Jézus. Amikor Jézus megy szintén Jerikóba, akkor egy Zákeus nevezetű emberrel találkozik. Hát mit találkozik? Zákeus nem akar vele találkozni, ő csak lesi a fáról, de Jézus találkozást csinál ebből. Tehát figyeljünk meg, hogy mi, legalábbis én, most hát nem szólok senkinek a nevében, én szeretném elkerülni a kínos találkozást, Jézus pedig, amikor megy már a kereszt felé, és azt mondanánk, hogy de hát ő neki most több gondja is van annál, mint hogy egy emberrel foglalkozzon, saját halálával foglalkozhatna. Megáll az eperfügefánál, és felnéz a fára, és a lombok között meglátja Zákeust, aki el van bújva, és azt mondja, hogy Zákeus. És ebből olyan találkozás lesz, ami érdekes módon egy utcai találkozásból nagyon bevonódó találkozás lesz, mert egy házban fognak aludni. Szállást kér Jézus, és felismerül a kérdés, hogy most ki a gazdag és ki a szegény. Hogy Jézusnak az van, ami nagyon kell Zákeusnak, a kegyelem és az üdvösség és a szeretet és a befogadás, és Zákeus meg gazdag szállással, pénzzel, kajával, mindennel. Úgyhogy Jézusnak is szüksége volt, ő volt a szegény ilyen szempontból, úgyhogy befogadta Zákeus Jézust, mindketten befogadták egymást. Mindkettő volt egyszerre szegény is és gazdag is, milyen érdekes, ugye? Hát nekünk is föltehető a kérdés, hogy egy-egy találkozásnál gazdagok vagyunk-e, vagy szegények. Hát az ige hirdetés, vagy a sorozat végére talán ezt is megtudjuk. Ez a kérdés, hogy a találkozásunk az lehetőség arra, hogy igazi találkozás, igazi befogadás történjen, vagy pedig teher, amit el kell kerülni. Jön a második pont. Mit kell adnunk? Mit kérnek tőlünk egyáltalán, és hogy mire van az embernek szükség, aki kér tőlem? Ez elég veszélyes téma, mert aki kér tőlem valamit, az nyilván jókkal kéri. Én milyen jogon mondom azt, hogy majd én megmondom neked, hogy mire van szükséged. Nagyon sokszor ebbe a hibába esünk az egyház is, hogy hát ő neki Krisztusra van szüksége. Igen, de azért azt is meg kell adni először, amit kér. Azt mondja Jakab apostol, hogyha valaki bejön hozzátok, és éhezik, és szomjazik, akkor nagyon rosszul teszitek, hogyha azt mondjátok neki, hogy hát melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg neki, amire szüksége van. Tehát igenis, erről kell gondoskodnunk a lehetőségeinken belül. Vagy talán áldozattal is. De vannak mélyebb szintek is, és erre akarok rámutatni most az igénk alapján. Péter és János mennek a templomba, ők is, nekik is van dolguk, nyilván imádkozni mennek, de hát a koldus ott ül a kapuban, és várja ezeket a találkozásokat. A koldusnak ugye nyúlik a keze, adjatok. Van bennünk rögtön egy ilyen kényszer, vagy egy ilyen megfelelési kényszer, hogy a zsebünkbe nyúlunk, vagy ha elő van készítve, van, aki elő is készíti, és akkor rögtön tudja adni. Van, aki pedig zavarban turkál a zsebébe, vagy a pénztárcájába, de van, aki meg gyorsan elsiet, elnézve, és akkor csak ne legyen találkozás. No, hát itt a szemkontaktus, amiről beszéltem az elején, az rögtön megvan, elég erősen megvan. Azt mondja Péter apostol, hogy nézz ránk, még bíztat is minket. Akkor, tehát már nagyon jó reménységgel tekintett rájuk, hogy na akkor itt lesz üzlet. Na bocsánat, hogy ezt mondom. De hát a koldusnak ez volt a kenyérkereső tevékenysége, ő így tudott megélni másoknak az irgalmából, könnyűletességéből. Az első szint ez a rögtöni igény, vagy a rögtöni szükséglet, hogy pénz kell. Mert a szegény ember nem tud dolgozni, nem tudjuk, hogy ki hogyan tartja el, de hogy minden esetre neki már lehetne dolgozni, lehetne pénzt keresni, nem tud. Ő, neki pénz kell. Ez az első szint. Van egy másik szint is. Rögtön ebből jön, az előbb mondtam ki, hogy hát miért nem tud dolgozni, mert munkaképtelen, mert sánta, mert nem tudja megtenni azt, amit a társadalom többi tagja. Munkaképesség kéne neki. Meg kéne gyógyítani esetleg, vagy hát ma a mai társadalomban már a csökkent munkaképességek is tudnak dolgozni. Mindenképpen a harmadik szint az, hogy a munkaképesség az egészség miatt lenne. Kéne egészség neki. De az igazság, hogyha valaki egészséges, az sem biztos, hogy el tud helyezkedni. Nagyon sokan keresnek munkát most is, még itthon is. Befogadásra is, elismerésre is, figyelemre is, igazán testi-lelki gyógyulásra lenne szükség ennek a sántának. Lehet, hogy ez most kicsit erőltetetten hangzott, de amikor találkozunk valakivel, akkor jó lenne, ha nem a legfelszínesebb szinten maradnánk, menjünk mélyebbre. És készüljünk így a találkozásokra. Erről is szól a mai alkalom, hogy légy érzékeny ezekre a szintekre, és ha találkozol valakivel, ne ragadj meg az első szinten. Most hadd mondjak személyes példát, amikor jönnek hozzám keresztelésre, vagy temetésre, külső emberek legtöbbször, akkor ők jönnek valamilyen igénnyel. Nekik van elképzelésük, hogy mit várnak tőlem, megrendelnének egy szolgáltatást. És én nekem pedig az a dolgom, hogy nem mindegy hivatalnok álljak ott, ne csak azt nézzem, amiket ők kéregetnek, hanem mi az igazi mélyebb szükségük. Nagyon sokszor ilyenkor a beszélgetésben elmegyünk olyan témákra, hogy milyen a családi helyzet, hogyha egy gyászolóval beszélgetek, akkor ugye az élettörténetből sok minden kiderül, tényleg a családnak a dinamikái, meg egyebei az egész az elhunynak az életén keresztül is, és kiderülnek krízisek, meg különböző nehézségek, és akkor elkezdünk beszélgetni. Tehát egy nagyon személyes beszélgetésé válik, és akkor kiderül, hogy már nem csak egy megrendelésről van szó, nem csak egy hivatalnokkal beszélgetnek, az ember az emberrel, és ebben a beszélgetésben sokszor nekem a hátam mögött, vagy van egy helyen kirakva irodában egy olyan kis tábla, amin az evangéliumnak a hat képben lerajzolt képe, ilyen kis története van, és kiukadunk az evangéliumnál. És én próbálom mindig odáig vinni a beszélgetést, hogy eljussunk az evangéliumhoz, és akkor elmondom nekik az evangéliumot. A múltkor egy 9 éves kislány és a szülei jöttek be, akik keresztelni szeretnék a kislányt, tehát már nem is annyira kicsi. Nagyon érdekes volt, ahogyan mondtam nekik ezt a rajzot, és a kislány annyira ügyesen fogta az adást, és értette, és tudott válaszolgatni, meg kérdezni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy mélyebb szintre menjünk. Nem csak odadobok egy pénzdarabot, vagy egy ceremóniát, egy szolgáltatást, hanem az igazi szükségre akarok választ adni az evangéliummal. Add meg neki, ami a legfontosabb, ami a legértékesebb. Hadd mondjak el még egy példát, ami talán hát egy kicsit ilyen szégyennel is, vagy szégyenteljes örömmel is mondom el. Sokszor jöttek hozzánk kéregetni, és megvoltak a különböző visszatérő koldusaink, és az egyik koldus egy nagyon érdekes valaki volt. Fiatal is volt, munkaképes is volt, hogy miért nem dolgozott mégsem, máig sem értem. Megállítólag hivatkozott, hogy milyen nagy családból származik, de hát mindig pénz, ruhát, egyebet kért, és többször is beszéltem vele, értelmes, intelligens ember, mégis hajléktalan volt. Egyszer, amikor csöngettek, akkor kinéztem a kislyukon, és látom, hogy ő áll az ajtóba. Hát persze, hogy rosszkor jött, mert én éppen rohantam valahová, és azt mondtam, jaj, uram, én kimennék a másik ajtón inkább. És akkor sugott a Szentlélek, hogy beszélj vele, és hallgasd meg. És amikor nyitottam az ajtót végül is, akkor azt mondtam neki, hogy örülök, hogy látom, de most nagyon kell sietnem, és hogy tudja, hogy úgysem tudunk pénzt adni, esetleg egy kis ételt tudunk adni, de sajnos mennem kell. És akkor ő azt mondja, hogy tudom. Csak azt szerettem volna kérdezni a lelkész úrtól, hogy imádkozna értem. Úgyhogy megszégyenültem, de tényleg örömmel ott álltam, és imádkoztam érte, és ezzel az imádsággal és áldással ment el. Ezért vagyunk, ezt kell adnunk. És ha a Szentlélekre hallgatunk, és megengedjük ezeket a találkozásokat, lehet, hogy meglepődünk, hogy azt tesszük, amit kell. No hát itt vagyunk a harmadik pontunknál. A leltár. Tehát meg kell hallgatnunk nem csak a másik embert, hanem a Szent Lelket is, és fel kell tennem a kérdést, hogy mi van. És ezt most én magamnak is felteszem, és a gyülekezetünknek is felteszem, vagy hogyha mások is nézik, az egyháznak is felteszem. Mi van, amit adnom kell? És adom-e? Én a lelkész azt csinálom, amit nekem kell csinálni, amit én nekem kell csinálni. Most hát aki ide jár a Káposztás megyeri gyülekezetbe, az tudja, hogy miről beszélek, hogy nagy küzdelem volt, 30 éves a gyülekezet, nagy küzdelemmel felépült a templom, most már tényleg szinte teljesen készen van, és elérkeztünk egy olyan állapotba, hogy megérkeztünk, itthon vagyunk, kényelmes, most már hátradőlhetünk. És az a kérdés, hogy tényleg itt a vége a történetnek? Mi az, amit nekem lelkipásztorként most el kell kérnem Istentől? Mi az, amit a gyülekezetnek meg kell kapnia Istentől? Van egy kedves barátom, egy amerikai nyugdíjas lelkipásztor, Pásztor Steve, és őtőre kaptam ezt ajándékba, hogy egyszer eljött és egy teljes napot velünk töltött, és azt mondta, hogy András, te vagy a gyülekezetnek a vízió felelőse. Fókuszálj. Ne azzal foglalkozzál, amire az emberek hívogatnak, húzogatnak, hanem mi az, amit neked kell csinálni? Mi az, amit pedig másnak kell csinálni, delegálni kell? És hát én ilyen leltárt vetettem, hogy mi mindent csinálok, most nem sorolom végig, hogy én vagyok adminisztrátor is, diakónus is, meg vagyok kicsit hitoktató is, most már az egyre inkább nem, de hogy sok minden vagyok még lelkészként is. Aztán egyébként vagyok a feleségem férje, a gyerekeim apja, nagyon fontos, hogy most velük is időt töltsek, hogy hiteles istenképet kapjanak, és hogy őket is beírjam a naptárban, ne csak a gyülekezeti programokat. De a vezetőinknek a mentora, vagy a presbitereknek a mentora is kell, hogy legyek. Nagyon sokféleképpen ért ez a felhívás, kihívás. Leltároznom kell, hogy mi van, és mire van, és mire hív Isten, és mit kell nekem adnom, és mi az, amit másra kell hagynom. Ezt mindenki egyébként, aki most néz és hallgat, felteheti magának, ezt szeretném is feladni házi feladatnak, hogy ez az idő, ami most ez a kényszerű bőjt van, hadd legyen ennek az ideje, hogy többet töltsünk az Istenre figyeléssel, hogy mi is van nekem. Mi az, amivel gazdálkodnom kell? Mi az, amivel rosszul gazdálkodtam eddig? Most annak a kontrasztjában, hogy le kell állnom, és lassítanom kell, mi az, amire hirtelen lehetőséget kaptam? Nagyon elgondolkodható, hogy Isten mi mindent hoz ki ebből a mostani kritikus helyzetből. És a gyülekezet maga is elgondolkodhat, és imádkozhat. 30 éves a gyülekezet, mondtam, felépült a templom, tele van, hát most éppen máshogy van tele. De a lakótelepen 25 ezer ember van, és nem csak a lakótelep felé szolgálunk. Elértük-e a célunkat? Elértük-e az embereket, akiket Isten ránk bízott? Egyáltalán az, hogy mi itt lakunk Káposztásmegyen, ez mennyire csak helyi gyülekezet vagyunk? Mennyire tudunk kisugározni? Mi van azokkal az emberekkel, akik így mondom, mint az Isten csápjaiként mi elérjük őket, és a lelkész nem érje el? Hol van a gyülekezetünknek a határa? És a mi gazdagságunkat adjuk ezeknek az embereknek, vagy mást adunk. Az a fontos most, hogy kicsit megint belebújjunk az igébe. Figyeljünk, hogy mit ad Jézus. A textusunkat olvasom, magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A mai helyzetben is mit kapunk? Gyógyítási hatalmat. Felhatalmazást kapunk. Átugrottam egy részt, ezt nem olvastam, hogy a 12 apostol neve pedig, stb. És itt a 12 apostol, és mondhatjátok azt, hogy de hát mi nem vagyunk ott felsorolva, meg pap se vagyok, meg lelkész se. Na, egyetemes papságot vallunk, tehát nekünk is szól ez a felhatalmazás tanítványoknak. Tudom, hogy vannak különböző szintek itt is, hogy van, aki csak templom látogató, van, aki csak ismerkedő, de aki régóta ide és Krisztus mellett elkötelezte magát, érezze át, hogy ő apostol, tanítvány és felhatalmazott. Ez a nagyon fontos a mostani igében, és így mondja, menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Krisztus apostolai tanítványai hadserege vagyunk, ha így mondjuk. Krisztus gazdagjai vagyunk, akiket a szegényekhez küld. Lehet, hogy még halottat nem támasztottam föl. Meg azt mondjátok, hogy ez egy nagyon nagy dolgot mond Jézus. Jó, de hát nem emlékszem rá legalábbis, de lelki értelemben lehet, hogy voltak már olyanok, akiket sikerült feltámasztani, és most is vannak olyan esetek, ahol Isten súgására hallgatva hallom, hogy valaki kért tőlem valamit, és Isten súg, hogy nem ez a probléma. Valaki kéri, hogy kereszteljük újra a gyermekét, mert a régi keresztülőkkel baj van, de közben baj van egyébként is, és ez a valaki emiatt a keresztülő baj miatt, a vita miatt kéri azt, hogy legyen más a keresztülő, és emiatt a keresztülő miatt betegedett meg ő maga is. És nekem nem csak az a tisztem, hogy csinálják egy új keresztelőt, hanem az, hogy azt mondjam, bocsássatok meg egymásnak, és gyógyuljatok meg. Nem biztos, hogy ebbe bele kell halni, ebbe a betegségbe. Isten fel tud támasztani az ő erejével, minden lehetséges. Mind van? Lehet, hogy nem csak az, amit kérnek tőled. Van szeretet, barátság, befogadás, közösség. Ez van a neked is és a közösségünknek is. És hadd fejezzem be egy történettel, hogyha nem tudjuk, hogy mink van, a aktualitását az adja ennek a történetnek, hogy a napokban volt a városunkban Nicky Cruz. Nicky Cruz egy olyan valamikori bandavezér, New York-i bandavezér, akit sokszoros gyilkossággal vádolva börtönöztek annak idején be. Okkult háttérből származik, és származott, és végül is hát ebben a bandában teljesedett ki az ő agresszív élete. És ez a egyszer csak Isten megszólított egy lelkész, David Wilkersont, hogy menjen a nagyvárosba, és az utcán evangelizáljon. És ezen a város részen, ahol ő evangelizált az utcán, ott volt pont ez a Mau Mau banda, aminek Nicky Cruz volt a vezére, és összetalálkoztak. Találkozott a szegény ember és a gazdag ember. És amikor nagyon nem fült a fogára ennek a Nickynek, amit David Wilkerson mondott, megfenyegette a lelkészt, hogy fogd be a szád, nem akarjuk ezt hallani, és tűnj el a területemről, mert hogyha még egyszer visszajössz, 1000 darabra aplítalak. És akkor azt mondja neki a lelkész, hogy ha te ezt megteszed, akkor mindaz 1000 darab szeretni fog téged. Nem tudott mit kezdeni ezzel, Nicky, és elment, és azt mondja, hogy na, akkor gyerek srácok, menjünk el, és szívjunk valamit. Elmentek szórakozni, és nagy meglepetésükre a lelkész utánuk ment, és Nikért csak elkezdett imádkozni. Ebben az imádságban, ami tulajdonképpen Istenhez szólt, azt látja Niki, hogy az lelkész a saját gyengeségét és a saját erőtlenségét, kiszolgáltatottságát is megvalva könyörög Istenhez, hogy mentse meg Nikit. És miközben ezt mondta, ezt az imádságot, mondom, sírva is, és tehetetlenségében, közben ez a vadember sem tudott más tenni, csak küzdeni a könnyeivel, és eltalálta őt az Isten szent lelke. Azt mondod, hogy nem tudsz csodát tenni? Azt mondod, hogy nem tudsz halottat támasztani, vagy ördögöt üzni, vagy gyógyítani? De imádkozni tudsz. Imádkozzál. Imádkozzál úgy, ahogyan David Wilkerson a tehetetlenségből, abból, hogy tudod, hogy neked nincs erőd, de bízva abban, hogy Istennek van ereje, és bízva abban az Istenben, akinek van ereje, hogy ő megteheti azt, amit el akar végezni. És kérheted, hogy használjon téged. Mit van? Aranyad? Hát, ha van, az is jó, lehet azzal is szolgálni. De ha nincsen, akkor nem mentegetőz, hogy nincs semmi, amit adhatnék, hanem akkor tényleg add azt, amit Krisztusból adhatsz, add Krisztust, add az üdvösséget, a kegyelmet, a kedvességet, a befogadást, a Szentlélek ajándékát. Erre hív minket Isten, és főleg ebben a bőti időben, ebben a különleges bőtben arra hív minket, hogy ahogyan a szabadságharcunk is arról szólt, hogy jó lenne felszabadulni, megkapni azt, amire igazán szükségünk van, arra a szabadságra. Mi ezt most lelki értelemben is érthetjük, hogy a lelkünknek a szabadságára van szükség. Talán ezért is adta Isten ezt az időt, használjuk ki, imádkozzunk a világért, egymásért, magunkért, az egyházunkért, ébredésért. Adja Isten, hogy ne a kifogásokat keressük, hanem felfedezzük, hogy mink van, és azt tényleg bátran adjuk. Amen. Mielőtt imádkoznánk, válaszoljunk a ige hirdetésre. Az új énekes füzet 12. énekével az utcák megtelnek majd felséges dicséreteddel.
Az utcák megtelnek majd felséges dicséreteddel, városunk népe így kiált, halleluja! Hallelujah. beteszi életét a kezedbe, minden nép lábad mozgor, Úr Jézus, vágy a neved a templom, vágy a neved a városunk, vágy a neved a nemzetünk, vágy a neved minden nép.
Imádkozzunk! Áldunk téged, Krisztus, aki gazdag lévén szegény élettél érettünk, hogy mi az a szegénységed által meggazdagodjunk. Nagyon köszönjük, hogy odaadtad magad értünk. Nem kerülted el a találkozást, hanem minden kellemetlenséget vállaltál. Kellemetlenséget? Az életed odaadását. Bocsáss meg, hogy erről elfeledkezünk, hogy méltatlanul élünk sokszor te hozzád, hogy mi elmenekülünk a találkozások elől, a megtestesülés elől és a szenvedés elől. Kérjük, Urunk, hogy kristálytisztán lássuk ezt a gazdagságot, az identitásunkat, hogy így mehessünk a találkozások elébe. Segíts nekünk abban is, Urunk, hogy ne tévesszen meg a világ, mikor nyújtja a kezét felénk, és kéri, amiből nekünk is kevés van, vagy ami nincs is. Segíts, hogy ellenálljunk a megfelelési kényszereinknek, és ne a világnak, hanem neked feleljünk meg, hogy téged adjunk. Kérünk ebben is bölcsességet, Urunk, hogy hogyan, milyen formában akarod adni magad. Kérjük, Szentlélek, hogy súgjál nekünk. Kérünk elsősorban, hogy hadd álljunk helyt a családjainkban, most ebben az időben, a házasságokban, a férfinő kapcsolatokban, a gyermeknevelésben. Köszönjük is a családjainkat, az erős házasságokat. Köszönjük, hogy vannak ezek közöttünk, és segítségünk, hogy legyenek ezek inspiráló példák. És most kérünk a krízisben levőkért, segíts! Kérünk azért, hogy ez a kritikus helyzet, ez tényleg hozza el a kibékülést, a lényeglátást, hogy azon a farönkön, amin úszunk az árvízben, hogy azon a farönkön kibéküljünk egymással, ellenségek is. Lássuk meg, hogy nem az ellenségünk a másik, hanem sorstársunk. Segíts, Urunk, hogy hadd legyünk elég jó apák, anyák, nagyszülők, hogy a küldetésünket betöltsük. Segíts, hogy meg tudjuk adni azt a figyelmet, azt a szeretetet, azt a bátorítást, azt a jelenlétet, megtestesülést, amire elhívtál minket. Segíts, hogy most a közösségnek ezzel az újfajta megélésével is tudjunk dolgozni, élni, tudjuk egymást fölkeresni, akár a telefonon vagy a médián keresztül, hogy legyen figyelmünk egymásra. Kérünk, Urunk, hogy adj csöndet, hogy ebben a csöndben tudjunk rád figyelni, tudjunk szent lelked halk és szelíd hangjára figyelni, hogy mi a te ágendád, és mi az ördög kísértése, mit kell elengednünk, és mire kell rámennünk, mi az, amit meg kell tennünk. Köszönjük az egyházunkat, a tanítóinkat, a vezetőinket. Imádkozunk is értük most ebben a kiélezett helyzetben különösen, hogy adjál nekik bölcsességet, és adjál közéjük ugyanilyen békességet, hogy kibéküljenek politikai szereplők és pártok is, hogy meglássák azt a kicsinyességet, ami a hétköznapi torzsalkodásban nem látszik, de most tétje van, hogy egységesek legyenek. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik bölcsességet, belátást, megtérést, újjászületést. Imádkozunk, Urunk, a világ minden táján levő keresztjénekért, hogy ragadják meg az alkalmat az imádságra, a bőtre. Nagy az ereje a igaz buzgó könyörgésének. Köszönjük, Urunk, az értünk mondott imákat is, Afrika és Ázsia szerte, és mi is imádkozunk értük. Köszönjük azt, hogy összetalálkozunk most ebben a krízisben, a gazdag és a szegény, és ami Európa gazdagsága, azt adhatja Afrikának, és ami Afrika gazdagsága, adhatja a szegény európaiaknak. Kérünk, hogy segíts, hogy így egymásra találjunk. És Urunk, eléd hozzuk betegeinket, vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat, adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, a kutatóknak, erőt minden nővérnek és betegápolónak ebben a különösen nagy terhelésben. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól, és mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért, imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, és ettől félnek, vagy ettől tartanak. Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiket karanténba kell tartani, magányosak, és nem tudnak senkit se átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek. De nem azt kérjük, hogy minden újra a régi lehessen, hanem az, hogy ez a krízis hozzon valami újat, lelki megújulást, ébredést. És tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék, hogy egyszer meg fogunk halni, és nem tudunk mindent kontrollálni, hogy csak te vagy örök, hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit a krízis nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk. Bízunk benned, Istenünk, áldunk téged, Krisztusunk, jöjj Szentlélek és bátoríts minket, áldj meg minket, tegyél áldássá. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás előtt még két éneket éneklünk, az egyik buzdítása a küldetésünk beteljesítésére, a másik pedig nemzeti imádságunk, a himnusz. A 397. dicséretet énekeljük az első három versével. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. Mert nem vagy az, ki lélekkel teremtett, senkit sem ében bűnben veszni el. Légy gyönyörű mondó, béket ölel, a szabadító elközelgetem.
imádkozzunk népünkért.
Isten áld meg a magyart, jó kedve bőséggel, nyújts felé.
Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, békesség, erősítsük egymást, biztassuk egymást. Viszontlátásra.